Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Csevegő című műsorunk, amiben Seffer Valentina vendégem, és eddig az Isten kapcsolatodról beszélgettünk, valamint a tanulmányaidról, és most áttérnék a hivatásodra, a hitoktatásra, ugyanis egy ideje már hitoktatóként dolgozol. Miért tartod fontosnak ezt a hivatást?
Azért tartom fontosnak, amiért már, tehát hogy így utólag belegondolva, hogy az általános iskolában ugye hittan tanultunk, ami ugye nem mindig volt a kedvencem, de ha nem lett volna, akkor így ennek az egésznek, amit utána a gimnáziumban tanultam, meg a főiskolán, meg az egyetemen, nem lett volna meg az alapja. És így, hogy általános iskolában tanultunk róla, így adott ehhez egy alapot, tehát nem volt már az egész ismeretlen, és mindig ezt szoktam mondani a gyerekeknek is, hogy amikor így megkérik, hogy most ne tanuljunk, most nézzünk mesét, hogy ha én ezt nem mondom el, ha én ezt most nem tanítom meg, akkor lehet, hogy senki nem fogja. Tehát nagyon fontos az, hogy már most általános iskolában így elültessük azokat a pici magokat bennük, amely, tehát hogy nem azt várom, hogy a hittanórán ott térjen meg boruljon térdre, és ott bármilyen dolog is történjen, csak az, hogy legalább már elültessek bennük valamit, ami majd kinőhet egy idő után, amikor majd ő is úgy érzi. Tehát ez nagyon fontos, mert ugye az állami iskolákban tanítok én, nem egyházi iskolában, és az állami iskolában ugye hetente egy hittanóra van, és ott kell mindent megtenni. Azon az egy órán, mert a többi órán így erről így nem kapnak ugye semmit nyilván, és ez így nagyon nehéz, mert ugye például etikán is teljesen más tanulnak, és akkor így van, hogy hittanoktatás szembe az etika oktatással, és hogy az etika órán ők mindig kimennek a játszótérre, de hogy mi miért nem? Mi azért nem, mert nekem ez a dolgom, hogy nekik valamit átadjak, amiből majd később lehet, hogy egy nagyobb dolog is lehet. Úgyhogy ezért tartom fontosnak, hogy nekünk meg kell mutatni a gyerekeknek, hogy kicsoda Isten, hogy mit kell róla tudni, hogy hogyan lehet hozzám menni, hogy mit lehet neki mondani, hogy lehet neki mondani, és tehát ez a mi dolgunk, mert ha mi nem csináljuk, akkor lehet, hogy otthon nem csinálják. Tehát a gyerek, tanítok 101 diákon van, és abból ugye nyilván nem mindenki jön olyan családból, ahol egyáltalán hall Istenről bármit.
Igen, meg nagyon nagy felelősség, de ez nagyon jó, hogy ilyen céltudatosan műveled és csinálod. Ezt jó hallani. És mi az, amit szeretsz ebben a hivatásban?
Hát igazából nagyon sok mindent szeretek. Igazából mindent szeretek benne. Tehát amikor még van egy rosszabb napom, és bemegyek az első osztályba, és oda jönnek, és már messziről jönnek, hogy Tina néni, és futnak hozzám, és megölelnek. Egyszer majdnem felborítottak, hogy megölelnek. Tehát úgy örülnek neki, hogy ott vagyok, és hiába van így rossz napom, vagy az addigi óráim rosszak voltak, amikor így bemegyek a picikhez, akkor így mindent elfelejtek. És régen, amikor még óvodában is tanítottam, akkor is ez volt, hogyha volt az iskolában esetleg egy rosszabb napom, bementem az óvodába, és mindent elfelejtettem. Meg így annyira jó velük, hogy hát csak én mindent szeretek a hitoktatásba. Esetleg, amit nem szeretek benne, az, hogy a többi tanár, ő nem mindig, ő szerintük nem vagyunk egyenértékűek velük. Mert a mi diplománk kevesebb, mint az övék. És ezt így nagyon sokszor így éreztetik is. Nem minden iskolában és nem minden tanár, de nagyon sok ilyen helyzettel találkoztam.
De ez miben nyilvánul meg?
Abban, hogy amikor mondjuk azt mondják, nem feltétlenül neked, hogy hát igen, ő csak hitoktató, meg hogy így nem szívesen megyek be a tanáriba, mert úgy most ugye másoknak a tapasztalataiból is tudom ezt mondani, akik előttem tanítottak ott, hogy így mindig le vagyunk nézve. Az a baj, hogy ezt így nem tudom nagyon elmondani, hogy milyen érzésbe menni egy-egy iskolában. Aha. Ez nem minden iskolában van így, egyben érzem nagyon, de ott az eddigi hitoktatók is, akik már előttem ott voltak, ők is ugyanezt érezték. Ez, hogy ugye lesz ez a fél évzáró értekezlet, ami bár nem baj, hogy nekünk nem kell részt venni, mert az ugye több órás lesz, de meg se kérdezték, hogy mentünk volna, vagy valakihez mondtunk-e volna valamit. Valamelyik gyerekhez, hogy lenne bármi, amit meghallgatnának tőlünk, például.
Ilyen szempontból elég szomorú, mert részben az értekezlet a gyerekekről is kellene, hogy szóljon.
Igen, hát ugye minden gyereket így sorba vesznek, hogy kiről mit kell tudni, meg hogyan teljesít, stb. És és lehet, hogy néhány gyerekhez mi is hozzáfűznénk valamit. De ugye ez nem érdekel senkit már, hogy jaj, az csak itt tanóra. És ezt nem szeretném benne, hogy ez csak itt tanóra.
Akkor meg vannak a mindennapos harcok is, úgymond, ilyen szempontból.
Nem tudom, hogy ez egyházi iskolában milyen, mert egyházi iskolában nem tanítottam.
Ezt amúgy bánod, hogy egyházi iskolában még nem voltak óráid?
Igazából nem, mert a gyakorlatomat, a gimnáziumi gyakorlatomat egy katolikus gimnáziumban csináltam, és ugye hetekig ott voltam, nagyon jó volt, és úgy voltam vele, hogy ha esetleg egyszer engem oda tesznek abba az iskolába, az is jó lesz. De hogyha maradok az állami iskolában, az is jó lesz. Az állami iskolában nagyobb a harc. Szerintem. De én ilyen harcos típus vagyok. Úgyhogy...
Hát akkor ez jól is jön a hivatásodhoz. Említetted, hogy téged az feldob, hogyha a kisgyerekek megölelnek, vagy örülnek neked, akár a kisiskolások, vagy az óvodás korosztály, akkor ők a kedvenc korosztályod, akikkel szeretsz foglalkozni?
Igen, az egyik kedvenceim azok ők, mert velük még úgy egy csomó mindent lehet csinálni az órán. Tehát őket még úgy minden érdekli, és minden, bármilyen játékot viszek, bármilyen színezőt viszek, ők azt szeretik. Ugye nyilván a nyolcadikosoknak már ugye... Persze, hogy nem viszünk színezőt, de azért velük is szoktunk játszani, és ugye még a nyolcadikos is szeret játszani. Csak úgy csinál, mintha nem szeretne, de egyébként szeret. És őket is nagyon szeretem, de vannak így konkrétan kedvencebb csoportjaim, ahol ilyen bensőségesebb a hangulat, meg így bármiről el tudunk beszélgetni velük, ami őket érdekli. Nyilván nem minden csoportom ilyen. De van olyan kedvenc csoportom is, akik kijelentették, hogy ők abszolút nem hisznek ebben az egészben, és velük így hozzájuk így úgy közelítek, ahogy Gina közelített felém, és remélem, hogy egyszer célba érek. Úgyhogy nem adom fel.
A serdülőkorosztállyal nehezebb együtt dolgozni?
Határozottan sokkal nehezebb.
És igen. Vannak még különféle taktikáid, praktikáid, hogy hozzájuk hogyan közelíts?
Hát igazából ez egy ilyen tanuló folyamat még nekem is, úgyhogy az biztos, hogy nem szabad rájuk hagyni, hogy akkor jól van, akkor te ebben nem hiszel, jó, akkor csináljunk valami mást. Hát ezt nem tehetjük meg. Még az, hogy mik lehetnek a biztos taktikák, amik bejönnek ennél a korosztálynál, azt még én is még most tapasztalom ki, mert nagyon nehéz. És pont Ginával volt erről egy beszélgetésünk, hogy neki is volt egy... olyan hetedik osztálya, aki teljesen elutasító volt, nekem is vannak. Tehát, hogy ez ilyen közös gondolkozást igényel, hogy mit és hogyan lehet velük. Az biztos, hogy nem szabad nekik órát tartani, hogy beülsz, és így mondod, hogy akkor könyvet kinyitod itt, munkafizetet itt, és akkor ez így volt, meg így, meg így, meg így, és most ezt meg ezt csinálod. Az teljesen az eredménytelen, mert őket ez nem érdekli. És ugye nagyon sok mindenhez vannak nekik is élményeik, nagyon sok témában hozzászólnának, de nem merik. Nem merik, és van, hogy az ember, meg a többi órán, esetleg a többi tanár nem kérdezi őket, és annyi mindent mondanának, meg annyi minden van bennük, amiket meg kellene hallgatnunk. És most azon vagyok, és az a taktikám elsősorban, hogy amit tanulunk, azzal kapcsolatban nekik mi a véleményük, hogy így önkifejezés történjen, hogy így beszélhessenek magukról, meg az ő érzéseikről, mert ez ebben a korosztályban nagyon fontos. Mert hiába csinálják úgy a serdülők, a hetedik, nyolcadik, hogy mint hogyha semmihez nem lenne semmi hozzáfűzni valójuk, mert van. Az biztos, hogy van. Csak nem nagyon merik így kimondani, mert így ahhoz vannak szokva lehet, hogy nem is hallgatják meg őket. Akkor senkit nem érdekel, hogy ők mit mondanának. Pedig de. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy beszélgessünk velük sokat.
Ez egyébként nagyon klassz dolog, hogy ti egymás között a szakmabeliek is meg tudjátok beszélni, megosztani a tapasztalatokat, mert tényleg így jobban lehet fejlődni, és talán az ő érdeküket is nézni. Találkoztál olyan tanulóval, akinek úgy érezted, hogy segítened kell, hogy megerősítse a hitét és a kapcsolatát Istennel?
Igen, és még a mai napig tanítom, és... Tehát foglalkozom vele ugyanúgy, tehát hogy nem így direktve, hogy így észrevegyék a többiek, hogy őt kiemelem, és rá jobban odafigyelek, de igen, így. De akik ott vannak vele egy csoportban, nekik sem árt. De ilyen nagyon-nagyon durván segítségre szoruló diákkal nem találkoztam, mert ugye nyilván ez az általános iskola. tehát itt még szerintem annyira nem jellemző ez, de vannak.
Nekem említetted korábban, hogy doktori disszertációra készülsz. Miért gondoltad ezt, hogy érdemes lenne belefogni? Hogyan jött ez a gondolat, hogy akkor megvan már két diplomád, de te ezt még csinálod tovább?
Igazából, ugye amikor elvégeztem a BA szakot Nagykőrösön, akkor volt több tanárom is, aki odajött hozzám és megkérdezte, hogy ugye jelentkezek a mesterszakra. Hát, hogyha már így erőltetik, akkor gondoltam, hogy igen. Így nagyon jól esett az, hogy így képesnek tartottak arra, hogy én ezt a szakot elvégezzem, és ez annyira jól esett, és annyira megerősített, persze jelentkeztem, és nagyon jó eredménnyel végeztem is. És tudtam, hogy én itt nem szeretném abba hagyni a tanulást egyáltalán, és volt pár olyan tanárom, akire nagyon felnéztem, és nem azt mondom, hogy olyan akarok lenni, mint ők, de hogy hasonló szeretnék lenni hozzájuk. Hogy őrejük tényleg annyira felnéztem, hogy olyan okosak, meg intelligensek, hogy én is úgy szeretnék olyan lenni, és azt tudtam, hogy nem szeretném a tanulmányaimat befejezni ezzel a mesterdiplomával, mert én ha nem tanulok, akkor én abba beleőrülök. Tehát most ugye egy éve nem azt mondom, hogy nem csinálok semmit, de júniusban záróvizsgáztam, és ugye azóta én így intenzíven nem tanulok semmit, és én nagyon szeretek tanulni. Erre szokták mondani azt ugye, hogy az ember stréber, igen, az vagyok, tehát ezt aláírom, és mindenképpen szerettem volna még tovább tanulni, és ugye hát a mesterdiploma után ugye a doktori következhet, hogyha valakinek megvan az átlaga ahhoz, hogy jelentkezzen, meg ugye olyanokat tud produkálni, meg bemutatni, amik felvételt nyerhetnek, és így már tavaly is gondolkoztam ezen, már még mielőtt záróvizsgáztam, csak ugye szokták mondani, hogy egy fenékkel két lovat nem lehet megölni, tehát nem tudtam egyszerre a záróvizsgára készülni, és még a doktori felvételire is, úgyhogy még a mesterdiplomám nem volt meg, úgyhogy így szépen be kellett állítani akkor először a záróvizsga, utána a doktori felvételi, úgyhogy most tartok ott, hogy a doktori felvételire készülök, ami majd, tehát április 30-ig kell leadni a papírokat. Addig még konzultálok a leendő konzulenseimmel, tehát mindenképpen szeretnék egyetemen tanítani, vagy esetleg a nagykőrösi főiskolán, mert nekem ez a főiskola volt a szívem csücske, tehát ez nagyon fontos volt az én életemben, és jó lenne. Lehet, hogy aztán végül nem ott kötök ki, de egy próbát megér.
Én ezzel az életfilozófiával abszolút egyet tudok érteni, mert én is most végzek már, ez lenne a harmadik szakképesítésem érettségi óta, és azon gondolkodom, hogy mit csináljak még. Tehát, hogy azt érzem, hogy itt még nincs vége, de közben érzem, hogy munka mellett már nagyon fáradok a tanulás révén, de tényleg azon gondolkodom, hogy még itt tanfolyamok biztos, meg nyelveket még szeretnék, és tényleg van, ami hajt, tehát hogy muszáj csinálni. Szóval én azt kívánom, hogy csinálj tovább, és nagyon örülök neki, hogy benned is van ilyen erő, motiváló erő.
Hát egyelőre ezek az én terveim, hogyha Istennek is ugyanez a terve, hogy én doktoráljak, akkor bízom benne, hogy felvesznek, ha nem.
Igen.
Akkor pedig azért van, mert nekem nem ott van a helyem, és nem az én utam. Bár jó lenne, de meglátjuk.
Mi a témád a disszertációban?
Még jó is, hogy rákérdeztél ugye a serdülő korosztályra, mert inkább ugye így hozzájuk szólnék. Egy kicsit meredek és nehéz téma, amiben nem nagyon vágnak bele. Hát a pontos cím még nincs meg teljesen, mert ugye az még a konzultációk során majd ki fogja forni magát, de hogy hogyan vezessük a fiatalokat el a férfivá és nővé válás útjára, hogy hogyan vezessük őket, hogy majd esetleg egy egészséges kapcsolatuk lehet majd. Ugye a serdülőkorosztálynak a szexualitás nagyon fontos, mert ott van bennük és az életüknek, a mindennapjaiknak a része, mivel hogy ugye a nemi érés is ugye ekkor már eléggé jelen van és motiváló erő nekik, és ezzel szeretnék majd foglalkozni, mert magyar nyelvű irodalom ezzel nem foglalkozik, hogy nincsen a hitoktatónak vagy a vallástanárnak egy olyan esetleg könyv vagy segítség a kezébe, hogy, hogy ilyen helyzetekben a fiataloknak mit lehet mondani. Mert nagyon sok olyan alkalom volt nekem, amikor így szeptemberben irattam velük egy listát, hogy mik azok a dolgok, amikről szeretnének beszélgetni, így a nyolcadikosokkal. Uh-huh. És nagyon sokan felírták azt, hogy felvilágosítás, a családalapítás, tehát hogy ilyenek, amik a, ami a szexualitásra
vonatkozhatnak.
Igen, igen, és így velük így erről így nagyon nem beszél senki. Szokott lenni ilyen felvilágosítás nekik az iskolában, de hát azt tudjuk, hogy nem ér semmit. Meg ugye az, a felvilágosításon csak azt mondják el nekik, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki. De az, hogy a lelkükben mi van, meg hogy ez hogy kéne, meg, tehát hogy azt nem. És erről szeretnék majd írni, meg ezzel kapcsolatban kutatni, hogy hogy a hitoktatónak legyen valami a kezében, ami hogyha ilyen téma érdekli a gyerekeket, akkor mit vigyen be, vagy miből készüljön erre, vagy egyáltalán hogy kezdjen neki. És szerintem én ezt meg tudnám csinálni. Ugye ez a téma, ez az egyházban tabu, ez a szexualitás, mert tehát így nem beszélnek róla inkább, de kell, tehát kellene, mert ott van is a gyerekekben, ott van is, nem söpörhetjük le az asztalról, csak hogy jó, hát ezt majd otthon, mert otthon sem fogják nekik elmondani. És a hitoktatónak szerintem ebben nagyon fontos szerepe van.
Tény, hogy nagy fába vágtad a fejszédet, de én ennek örülök, hogy fiatalon, 20 évesen te ezzel megpróbálkozol, mert valóban én is ezt gondolom, ha így visszagondolok a 10 éves koromra, hát én is ugye jártam végig hittanra, erről egyáltalán nem volt szó. A lelkiségi dolgokról nem. Tehát ez a korosztály tényleg valóban nagyon nehéz velük, mert annyira különbözőek, nem semmi igen, munka lesz.
És igazából ugye mindent megtalálnak az interneten, meg tehát hogy minden szembe jön velük, és tehát már nem az van, hogy 13-4 évesen, már nem, jó 3 az még azért durva, tehát 14-5-6 évesen nincsen bármilyen gondolata erről a témáról, a szexualitásról, vagy bármiről, mert akarva akaratlanul is ezzel találkoznak az interneten. Tehát már mindenkinek van a kezében okostelefon, és mindent megtalálhatnak, vagy szembe jöhet velük. Úgyhogy ez ennek szerintem nem kellene tabu témának lennie. Ezért is gondoltam.
És a dolgozatodhoz segítség az, hogy ebben a korosztályban tanítasz is.
Abszolút segítség, igen. Meg ugye én kérdőívet is szeretnék majd készíteni a dolgozatban, amiket nekik is be fogok vinni a nyolcadikosaimnak, hogy ugye ők is töltsék ki ezeket, és meg tényleg abszolút. Meg elmondtam az egyik hetedikesemnek, aki kicsit ilyen érettebb hetedikes korosztály, elmondtam nekik, hogy valami ilyesmiből szeretnék írni, és teljesen le voltak nyűgözve, mert mondták, hogy igen, ez fontos, és erről velük nem beszél senki.
Szerinted csak hitoktatók fogják olvasni később a munkádat?
Remélem, hogy nem. De fontos az, hogy ugye Istenhez közel legyen annak, aki olvassa, mert ugye ezt úgy lehet majd. Nyilván lesznek ilyen pszichológiai alapjai is, de ugye nem ebből áll az egész. Úgyhogy én reménykedem benne, hogy nem csak hitoktatók fogják olvasni, mert szerintem ez senkinek nem fog ártani, hogyha tudja, hogy a szexualitás az nem csak a testi dolgokról szól, hanem azért ott a lelkünk is, és fontos, meg hogy kitől kaptuk a szexualitást, és hogy mire kaptuk. Bár ebben nem mennék bele, mert itt van különbség az egyházak között.
Igen, ezt én is egyébként tapasztalom, vagyis hát észrevettem igazából. Én azt is el tudnám egyébként képzelni, hogy mondjuk olyan iskolában, ami vallásos, ott akár osztályfőnökük 7.-8. osztályban egy ilyen olvasmányt alapozgatnának, és osztályfőnöki órán is ez meg lenne említve. Szerintem már akkor is kicsit közelebb járnánk.
Igen, igen, csak az a baj, hogy néha ez kicsit meredek, mert például, hogyha ezt a könyvet, amit majd, vagy ezt a disszertációt, amit én szeretnék, ezt hogyha bevinnék osztályfőnöki órára, ugye nyilván vannak olyan gyerekek, akik járnak hittanra, hát igen, a középiskolában már mindenkinek kell, hogyha ugye egyházi iskola, hát nem tudom, hogy az osztályfőnöki órán így mennyire lennének így bátrak egymás előtt. Ugye a hittanóra az mindig ilyen kicsit ilyen, mint egy ilyen belső titkos kör, ahol, tehát, hogy amit ott beszélünk hittanórán, az ott is marad, és ott őszintén meg tudnak nyilvánulni. Hogy az osztályfőnök órán meg tudnak-e, azt nem tudom, de majd, hogyha kész lesz, akkor lehet, hogy hát tudják majd használni. alapvetően ezért szeretném elkészíteni, hogy tudják használni majd a tanárok is, hitoktatók is.
Ezt egyébként én is szívesen elolvasnám, hogyha majd kész lesz, úgyhogy mindenképp majd keresni foglak a későbbiekben. Viszont én úgy tudom, hogy nem csak a hitoktatással foglalkozol, nagy szenvedélyed a képzőművészet is. Hogyan alakult ki számodra ez a szerelem?
Igen, azt jól tudod. Igazából én mindig szerettem rajzolni, meg általános iskolában én rajzszakkörre jártam, bár azt annyira nem szerettem. Tehát ez így mindig vonzott, mert úgy mindig tudtam, meg ugye éreztem, meg nyilván láttam, hogy tudok rajzolni. Anyának volt egy ismerőse, Szolnokon lakik, aki ilyen rajzos, meg festős kurzusokat csinál, és beiratott hozzá. És elmentem hozzá, volt, hogy rajzoltunk csak, és az nagyon tetszett. Aztán egyszer azt mondta, hogy akkor most ezen az órán, idézvéles órán, festeni fogunk. És mondtam, hogy én nem. Én nem fogok festeni, mert én nem tudok, és nem is szeretek, és soha nem is fogok. Hát ugye nem volt mit tenni, muszáj voltam azon az órán festeni, és nagyon tetszett. Nagyon tetszett, és onnantól kezdve nagyon sokat festettem, ugye egyre jobban ment, és így azóta ugye nagyon sok, tehát többféle technikát is kipróbáltam, ugye a posztelkrétától kezdve akvarell, akrilfesték, az olajfestéket még nem, és egyszerűen ez így feltölt, kikapcsol, és hogyha esetleg rossz kedvem van, akkor így eltereli a gondolataimat, és csak azzal foglalkozom. Nagyon jó, igen. Tehát, hogy így szerettem én meg a képzőművészetet, meg a festészetet, hogy nem is akartam.
Konkrétan most már akkor jobban szereted a festészetet, mint mondjuk a rajzolást vagy a grafikát?
Igen. A rajzolni is nagyon szeretek, meg így nagyon sokáig így keresgettem a saját stílusomat, mert ugye mindenkinek van egy stílusa, és nem tudtam, hogy az enyém az micsoda. És nagyon sokat így keresgettem, aztán most már megtaláltam. Csak 66 kép kellett hozzá, hogy megtaláljam, mert a bibliai könyvekhez készítettem mindegyikhez egy pasztelképet. Először csak párat készítettem a szakdolgozatomhoz, a példázatokhoz, a jézusi példázatokhoz készítettem ilyen pasztelképeket, és gondoltam, hogy ha már azokat megcsináltam, akkor miért ne csinálhatnék minden egyes bibliai könyvhöz. Így készült el körülbelül 66-70 kép összesen, mert volt olyan könyv, amihez többet készítettem, és mire végeztem ezekkel, rájöttem, hogy ez a stílus, amiben ezeket a képeket készítettem, ez az én stílusom.
Konkrétan már egy kiállításod is nyílhatna akkor ezekből.
Igen, és majd tervezem is, csak hát ugye most így a koronavírus miatt az elég nehéz.
Igen. Van más mód is arra, hogy fel tudj töltödni a képzőművészeten kívül?
Sajnos most nincsen, mert ugye eléggé korlátozottak a lehetőségek ebben az időszakban. Ez az, ami abszolút feltölt és abszolút kikapcsolt, meg az alvás. És igazából ennyi. Mert hát ugye a tanulás, meg hogy olvasok folyamatosan olyanokat, amik engem érdekel mennek, meg amikkel majd foglalkozni szeretnék, meg könyveket olvasok, erről recenziókat írok, most készültem a második recenzióm, ezek így feltöltenek, meg kikapcsolnak, úgy más nagyon nincs, de szerint néha ez is túl sok.
Én nagyon örülök, hogy beszélgettünk, most már a műsoridőnk végéhez értünk. Tényleg eszméletlen, amiket így hallottam, és számomra nagyon sok érdekes dolgokat tudtam így meg, így a hivatásod kapcsán is. Nagyon szép hivatás, de úgy gondolom, hogy a 21. században nagyon kemény is és felelősségteljes egy hitoktatónak. Azt kívánom, hogy legyél továbbra is ilyen motivált és céltudatos, úgy, mint most is. Kívánom azt, hogy összejöjjön a doktori felvétel is, és ha elkészült, tényleg nagyon szívesen elolvasom, és ha van kedved, akkor máskor is beszélgethetünk, még így rádiós kereteken belül. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és vigyázz magadra.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig további jó rádiózást kívánok. Thank you.
Csevegő. Ismerősök innen és túl, Ceglédről és túl. A Mária Rádió ceglédi adásának beszélgetős műsorát hallották. Szerkesztő riporter Cigány Elizabeth.